Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, azokat is, akikkel még személyesen nem találkoztam, és örömmel látom, hogy sok ifjú és gyermek van itt közöttünk, hát viszonylag sok ahhoz képest, amilyen helyeken járok. És szeretnék veletek megosztani egy gyermekkori tapasztalatomat, illetve ezzel kapcsolatban egy felnőttkorit. De a felnőttkorinál kezdeném. Körülbelül 25 évvel ezelőtt képzeljétek el, hogy olyan munkám adódott, amivel nagyon sok pénzt tudtam keresni. És hát persze az ember egy ideig örül ennek, de az történt, hogy mivel hogy ez a sok pénzkeresés az egész napomat és az egész erőmet lekötötte, ezért egy idő után feltűnt nekem, hogy azt kellett mondani a rokonaimnak, meg a barátainknak, hogy nem tudok velük találkozni. Nem tudom őket fogadni, nem tudok hozzájuk elmenni, és otthon sem tudtam már a dolgaimat elvégezni úgy, ahogy kellett volna, mert hát az idő az mind a munkámra volt szükséges, és nem jutott másra időm. És egy idő után azt tettem észre, hogy nagyon szomorúvá tesz, és hogy nem vagyok már az az ember, aki voltam, nem tudok úgy viszonyulni a szeretteimhez, és egy borzasztó kettősség alakult ki bennem, és aztán amit kerestem addig pénzt, illetve hát kerestünk nyilván a férjemmel, azt visszafizettük a házunk törlesztésére, és én úgy döntöttem, hogy befejezem ezt a munkát. És képzeljétek el, hogy az történt, hogy mivel visszafizettük a házunk törlesztését, nyilván nulláról kellett indulnunk, tehát ez azzal járt, hogy igazából a semmire kellett építkeznem, kialakítani egy új munkakört, de gyerekkoromban a templomban hallottam egy olyan igét, ami arról szólt, hogy ha az égi madarakról az Istennek gondja van, akik nem gyűjtenek, csűrbe se takarnak, és mégis megadja nekik azt, amire szükségük van, akkor mennyivel inkább gondja van az emberre. És bár a Bibliát nem ismertem akkor még, de nekem ez az ige eszembe jutott, és azt mondtam, hogy hát ha ilyen Isten van, akinek a madarakra gondja van, akkor hogy ne tudna az én dolgomról, főleg, hogy én meg voltam győződve arról, hogy bármilyen nehéz lesz ez az újraépítkezés, az életüknek az új kialakítása, és bármennyi nélkülözéssel is jár, de egész biztos, hogy ez a jó út, amit választanom kell. És még egy tanulságot szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani nektek, hogy tudjátok, hogy mi segített hozzá, hogy így döntsek? Az, hogy én egy olyan családban nőttem fel, ahol nagyon szerettük egymást. És nagyon nagy a családunk, 5 vagyunk, voltunk testvérek, és kiterjedt volt a rokonság, és édesapámék is 10 voltak testvérek, és hozzánk mindig lehetett jönni, mi mindig vendégül láttunk mindenkit, mi mindig örültünk a másiknak, és ez segített engem ahhoz hozzá, hogy amikor láttam az életem rossz felé való alakulását, akkor jól tudtam dönteni, hogy mi a fontosabb, a sok pénz, vagy az emberi kapcsolatok. És még egy dolog volt, ami szintén hozzásegített, aminek gyerekkoromban nem annyira örültem, hogy ugye az én testvéreim nálam sokkal idősebbek, és ők még nélkülözésbe kellett, hogy éljenek, egymás ruháit örökölték meg, nem volt annyi étel az asztalon, amennyi most lehet előttünk, de én már jóval később születtem, nálam a szüleim már megtehették volna, hogy megadják ugyanazokat a luxusnak számító tárgyakat, dolgokat, amit a kortársam beliek megkaptak, de nem tették. Hanem ugyanúgy neveltek, mint a többi testvéremet, és ez nekem akkor nagyon fájt, hogy nekem miért nem lehet díszes tollam, miért nem lehet több ruhám, de felnőtt fejjel megértettem, hogy hálával és köszönettel tartozom a szüleimnek azért, hogy mindent megadtak, gazdagon megadták az élet alapjait, és segített ez engem abba, hogy én se vágyjak felnőtt koromba olyan dolgokra, amire igazából nincs szükség. Úgyhogy a Jóisten még akkor is tudja az embert vezetni, amikor a szavát nem ismeri, de hogy ezt miért mondtam el nektek, mert a ti szüleitek ismerik az Isten szavát, és aszerint szeretnének benneteket nevelni. Úgyhogy legyetek hálásak, és fogadjátok meg ti is az ő tanácsaikat, örömmel vegyétek a nevelésüket, és mindig az legyen a fontos az életetekben, hogy az emberi kapcsolatok a helyükön legyenek, sokkal többet ér, mint az, hogy sok pénzetek és tárgyatok legyen. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és délután még beszélgethetünk ezekről a dolgokról, ha van kedvetek. A felnőtteket pedig szeretném megkérni, hogy nyissák ki a Szentírást Jakab apostol levelénél. Jakab apostol, aki, hát hogy mondjam, nagyon gyakorlatias módon tudott írni az élet fontos dolgairól. Az a Jakab apostol, aki ugye a felvetések szerint Jézus testvéreként szerepel. Több Jakab is volt az új szövetségben, aki megnevezés alatt van, a tanítványok közül is. Ez a Jakab, ez Jézus testvére volt. Szeretném nektek felolvasni az első 12 verset, és megvizsgáljuk a szókimondó, érthető Jakabnak az utasításait és Isten szerinti meglátásait. És Isten üzenetét. És szeretném, ha úgy szemlélnétek olyan szempontból, hogyha valaki, ő már csak tudja, ő is egy olyan családban nőtt fel, ahol nyilván voltak nézeteltérések, meg hát Jézus neveltetése körül is kétségek, kérdések, de aztán felnőtt korában ő is átértékelte a Jézushoz való viszonyát, és most már hűségesen és hálásan követte őt, és ezért nem kertelt a dolgok kimondásába, mert tudta, hogy az a mindenkori hívőknek a jövője, ha megértik az Isten útmutatásait. No, nézzük akkor ezt az első 12 verset. Jakab Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgálja, az elszórtan lévő 12 nemzetségnek üdvözletemet. Teljes örömnek tartsátok, atyám fiai, mikor különféle kísértésbe estek. Tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez. A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül. Ha pedig valakinek közületek nincs bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja, és megadatik neki. De kérje hittel. Semmit sem kételkedvén, mert aki kételkedik, hasonlatos a tengerhabjához, amelyet a szél hajt, és ide és tova hány. Mert ne véje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól. A kétszívű, a minden útjában állhatatlan ember. Dicsekedjék pedig az alacsony sorsú atyafi az ő nagyságával, A gazdag pedig az ő alacsonyságával, mert elmúlik, mint a fűnek virága. Mert felkél a nap az ő hépségével, megszárítja a füvet, és annak virága elhull, ábrázatának kedvessége elvész, így hervad el a gazdag is az ő útjaiban. Boldog ember az, aki a kísértésben kitart, mert minek utána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, amit az Úr ígért az őt szeretőknek. Kedves gyülekezet, hát egy felhívással kezdi az apostol, egy olyan felhívással, amiről azt gondolnánk, hogy nem lehet ezt teljesíteni és követni. Márpedig mivel az Isten üzeni, ezért fontos, hogy szóba álljunk vele, és én azt szeretem az Isten szavában, hogy nem kiad egy utasítást, hogy nekünk kötelező azt megtartani, hanem elmagyarázza azt is, hogy miért, és azt is, hogy hogyan. És elmondja az Istennek a céljait mindezzel, és ezt láthatjuk itt ebben a szakaszban is. Tehát a különféle kísértésekről van itt szó, ami ugye eredeti fordításban megpróbáltatások, szenvedések és próbák. Azt mondja, hogy örömnek, és ráadásul teljes örömnek tartsuk, amikor ilyenekbe kerülünk. Azért is hoztam elétek ezt a szakaszt, mert meggyőződésem, ezt tapasztaltam saját magamnál is, meg ezt látom hívő gyülekezetekben is, hogy a különböző kísértéseket hajlamosak vagyunk összekeverni. És amikor összekeverjük, akkor belebonyolódunk, és a kiutat sem találjuk meg. Ezért Jakab teljesen világosan beszél a dolgokról, és segít nekünk különbséget tenni a kísértések, megpróbáltatások, szenvedések között. Azt mondja, és leszögezi, az Isten is nem csap be bennünket, hogy ezen a világon igenis vannak és lesznek különböző megpróbáltatásaink. Itt legfőképpen olyanokról beszél, amit nem mi szerzünk magunknak. Mert ugye jó különbséget tenni azon megpróbáltatás között, ami azért történik velünk, mert mi bonyolódunk bele valamibe, ami a mi rossz döntéseink kapcsán alakul ki, bár arra is van megoldás, erről majd később beszélek, meg különbség van olyan között, amikor rajtunk kívülálló okok miatt történnek próbák rajtunk. Olyanok, amik nekünk szenvedést okoznak, olyan, ami elviselhetetlennek tűnik, olyan, amiben tehetetlenek vagyunk, és megmondja, hogy hogy álljunk hozzá. Azt mondja, hogy teljes örömnek tartsuk. És most jön a magyarázat, hogy miért is, mert Isten nem hagy bennünket úgy, hogy most aztán kötelező teljes örömnek tartani, nem is tudnánk, képtelenek lennénk rá. Viszont ha megérthetjük az Isten útjait, akkor már segítség lehet számunkra. Ugyanis még egyszer mondom, Isten a hívőknek is azt ígéri, hogy segítségül fog ő jönni, segítségül adatik arra, hogy megálljuk a helyünket ebben a nehéz földi életben. Isten tud arról, hogy mivel nem minden ember törekszik teljes szívvel a jóra, és igenis vannak gonoszságok ezen a világon, tudatos gonoszságok, de vannak tudatlanul elkövetett rossz lépések, amelyeket nem mi teszünk meg. De akkor is egy hívő ember élete folyamán nagyon sok olyan nehézséggel fog találkozni, ami nem belőle indul ki, de ő az elszenvedője. De Isten is tud róla. És az egész világnak a megváltási tervét, a Földünk megváltási tervét erre a sok nagyon rossz, tudatos vagy tudatlan döntésre és élethelyzetre alakítja ki. Éppen ezért mondja a harmadik versben, hogy mi erről tudhatunk. És mivel ezt tudjuk, akkor ha úgy állunk a dolgokhoz, hogy figyelő álláspontra helyezkedünk az első kétségbejtő tehetetlennek tűnő magatartásunk helyett, akkor azt is tudhatjuk, amit Isten üzen számunkra, hogy a mi hitünknek megpróbáltatása történik most, és hogyha ebben rá tudunk figyelni, akkor kitartást fog szerezni. Segítsetek nekem, gondolkodjunk együtt, hogy hogy tudja máshogy definíciálni a Biblia a kitartást, milyen más szóval. Álhatatosság. Fontos dolog az álhatatosság? Ugye azt mondja például a nagy apokaliptikus beszédben is maga az Úr Jézus Krisztus, hogy az álhatatosságra hihetetlen nagy szükség lesz a végidején, Mert ugye, aki mindvégig álhatatos marad, aki mindvégig kitart a jó mellett, aki mindvégig az Istent követi, az fog üdvözülni. Tehát akkor egy nagyon fontos kérdéssel állunk szemben, hogy vajon a mi álhatatosságunk fejlődik-e, stagnál, vagy alább hagy. És azt mondja az Isten, hogy az álhatatosságunk fejlődését pont a számunkra nehezen elviselhető helyzetekre tudja kiépíteni. Furcsa, számunkra furcsa gondolkodásmód, nem? De Isten azt mondja, hogy higgyük el, hogy ez így van. Hogy jönnek a nehézségek, jönnek a megpróbáltatások, jönnek a szenvedések, és ő ebben a helyzetben, ezekben a helyzetekben tudja a mi kitartásunkat, az álhatatosságunkat növelni. És mivel most erről beszélünk, meg már egyébként is biztos találkoztatok ezzel, ezért meggyőződésem, hogy az a Szentlélek, amelyik a mindennapokban nekünk segítségünkre van, segíteni fog nektek nekünk a legközelebbi próbánál, és hamar eszetekbe fogja juttatni, hogy hogyan gondolkodjunk, hogyan gondolkodjatok erről a fennálló helyzetről. Segíteni fog nekünk. És elmondja a továbbiakban, hogy ez a fajta kitartás, ez a fajta fog hozni számunkra tökéletes cselekedetet. Én nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de annyiszor szeretnénk jót tenni. Isten azt mondja, hogy ő készített számunkra, előre elkészített jó cselekedeteket, hogy abban járjunk. Hogy hányszor kapjuk rajta magunkat azon, hogy mi jót akartunk, de valahogy mégis rosszra fordult, vagy mégse jót tettünk. Isten pedig azt mondja, hogy abban a helyzetben lehet tökéletes a cselekedetünk, és Isten szerinti, amikor ebben a kitartásban mi növekedni fogunk. Miért is? Azért, mert figyeljétek meg magatokon, hogyha egy nehézségbe kerültök, az első reakció a kétségbeesés, a csüggedés, a tehetetlenség, a szomorúság, és nem tudom kinek mi a gyengéje, de valami rossz dolgot hoz elő belőlünk, így van? És ha rossz dolgot hoz elő belőlünk, az biztos, hogy a tudatunk nem tiszta. Nem tiszta. Abban a helyzetben, amikor ezeket meghagyjuk magunkban, ami emberileg egyébként teljesen természetes, abban a helyzetben mi erőt veszítünk, és figyelmet veszítünk. És 100-ból 100 esetben biztos, hogy rosszul fogunk cselekedni is. Helytelenül, rosszul lereagálni, elébe menni, megoldani, bármit sorolhatnék itt, ami ezekkel a dolgokkal együtt szokott járni. Akkor viszont, hogyha hallgatunk a Szentlélekre, aki segíteni fog nekünk, ez biztos, mert Isten szavát adta, és figyelő álláspontra helyezkedünk, hogy van egy nehézségünk, amit nem tudunk megoldani, rossz eszközökkel pedig nem szeretnénk megoldani. Jön a jákobi küzdelem, amiről délelőtt tanultunk, hogy Isten segítsen meg bennünket, hogy hinni is tudjunk, és a tehetetlenség nem feltétlenül rossz dolog, higgyétek el, a tehetetlenség eszköz is arra, hogy Istent még jobban igényeljük, és hogyha megengedjük Istennek, hogy ő békességet és nyugalmi állapotot hozzon nekünk ebben a helyzetben, akkor figyeljétek meg a különbséget a között, amikor kétségbe esünk, vagy magunktól akarunk megoldani, meg a között, amikor Istenre hagyjuk valóban a szinte csontokig ható elviselhetetlen nehézségeket. Kitisztult tudatállapottal, figyelő állásponttól leszünk, sokkal inkább meg fogjuk látni azt, hogy mi a következő lépés, ahol hallgatnunk kell, ahol tennünk kell, ahol cselekednünk kell. Tökéletes cselekedet csak az Istenre való tökéletes hagyatkozás következménye lehet. És ez viszont megadja azt a fajta fejlődést, hogy úgy állítson majd Isten elő bennünket, hogy mi épek legyünk, fogyatkozás nélkül és a bűneinktől megszabadulva. Hát, hogyha így tekintjük át az elénk tárt dolgot, akkor már egy kicsit kezdünk örülni, nem? Hogy Isten a bűn világára építette fel a mi fejlődésünket, és ilyen úton tudja elérni, mert nem ígérte egyikünknek sem, hogy lakatlan szigetre problémák nélkül fog bennünket tenni. Jézus is úgy imádkozott, hogy nem azt kéri az Istentől, hogy az Atyától, hogy vegyen ki bennünket a világból. Nem ez a megoldás, hanem azt, hogy őrizzen meg a gonosztól. És ez annak a módja, hogy mi a gonosztól megőriztetve legyünk, és egyáltalán fel tudjunk figyelni arra, hogy mi jön Istentől, és mi nem. Mert képesek vagyunk, figyeljétek meg, határtalan képességeink vannak arra, hogy megmagyarázzunk dolgokat magunknak, hogy ez bizony, biztos, hogy Istentől való gondolat, de ha nem vizsgáljuk meg magunkat, és az ige szerint az alapzatunkat, akkor összetudunk zavarodni ezen a téren is. És az Isten tud arról, hogy mi nem úgy fogunk erre az állapotra jutni, hogy egyik nap felkelünk, és rögtön tudunk örülni minden nehézségnek. Tud róla. Ezért azt mondja, hogy ha valaki azt érzi, hogy nincs ilyen fajta bölcsessége, nem tudja, hogy induljon el, nem gyakorolta még bele magát, nem tudja a kezdetet, hát erre is van megoldás. Isten nem azt várja, hogy rögtön legyünk ilyenek, tudja, hogy nem tudunk. Tudja, hogy ez egy küzdelem ára. És hogy kezdődik ez a dolog? Kérje Istentől, nagyon egyszerű a mérleg, kérje Istentől, és itt biztosít bennünket, hogy mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja. Mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja, és valóban megkapja az ember. De itt, amilyen az Atya, olyan szavakkal adja Jakobon keresztül, hogy ez az egyik örömteli változási lehetőség, és az álhatatosságnak az útja. De ha egy hívő ember nem ezen az úton jár, hanem meghagyja magát a berögzült érzésvilágokban és szokásrendszerben, akkor az az Isten fogalom tárában máshogy neveztetik. És azt is elmondja, hogy lehetünk olyan hívők is, akik kérünk is, meg nem is, mint a Mátyás mesébe tudjátok. Hozott is, meg nem is, volt is rajtruha, meg nem is. Kérünk, de nem hittel kérünk, semmit sem kételkedve, hanem elmegyünk félúton az Isten elől, és megfogalmazzuk magunknak, hogy jó, elhiszem, hogy a hithősöknek segített, még azt is elhiszem, hogy a mellettem ülő hívőnek segít, a házastársamnak, de én valahogy olyan különleges állapotban vagyok, hogy itt aztán nincs. Valahogy nekem kell megoldani ezt a helyzetet. Kedves testvérek, az a nagyszerű az Isten dolgában, hogy leleplezi előttünk a magatartásainkat, és nevén nevezi. Azt mondja, hogy aki nem így kér, vagy nem kér, az a tenger habjához hasonlatos, amelyet a szél hajt és idestova hány. Akik engem közelebbről ismernek, vagy jártak velem online gyerektanításra, azok tudhatják, hogy én nagyon félek a vihartól, ami a tengeren zajlik, vagy egy nagyobb tavacskán is. Engem rémítenek a hullámok. De meg szoktam mutatni a gyerekeknek a mostani modern hajós felvételeket, ahol már ilyen szilaj, tengeri hullámokat is fel lehet venni modern körülmények között, úgyhogy nem éri a kabint a víz, de kétségbeejtő. És gondoljunk bele, hogy azt mondja, hogy ehhez hasonlít a mi hozzáállásunk, belső világunk, hogyha elmegyünk az Isten által felkínált lehetőségek mellett. Mert Isten nem azt mondja, hogy ha nem fog menni neked a hit, a kitartás, a fejlődés és a növekedés, hát jó, akkor elveszem tőled ezeknek a próbáknak a sokasságát, és akkor majd olyan finom úton élheted az életedet. Kedves gyülekezet, a bajok és a problémák minden körülmény között fognak jönni, akkor is, ha te fejlődsz a hitben, és akkor is, ha nem. Ennek a legnagyobb kárvallottja mi magunk leszünk, mert mindenképpen fog jönni a próba, de hogy mi habok leszünk, hullámok, amiket bármi hajthat, vagy pedig növekedő, kitartó, fejlődő, tökéletességben előállított, jellembeli tulajdonságokkal rendelkező, üdvösségre jogot adó jellemmel bírunk, nem kisebb a tétje ennek, mint ez a két út. És hogy még mindig ne tudjuk felmenteni magunkat, ezért szögezi le Jakab, hogy ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól. Csak az az ember nem kap valamit az Úrtól, aki nem hittel kér, vagy nem kér. És ráadásul, ha még ez sem lenne elég, akkor végképp kiveszi a kiskapukat a fejünkből, leszögezi, hogy Isten mit mond, ha egy hívő ember vagy egy hívő közösség nem fejlődik ebben. Kétszívű, minden útjában állhatatlan ember. Mi azt gondolnánk, hogy akik nem ismerik az igét, vagy nem élnek úgy vele, vagy hamis tanításokban vannak, vagy tagadják az Istent, hát azok minden útjukban állhatatlan emberek, nem? Isten azt mondja, hogy vigyázat. Az, aki nem veszi igénybe az isteni segítséget akkor, amikor tudhat róla, amikor tehetné, amikor gyűjthetne, amikor olajat a lámpásába ilyen módokon gyűjthetne, és nem teszi, az lélek nélkül marad, és még ha nem hiszi is, egyszerűen állhatatlan emberré válik, csak idő és helyzetek kérdése, hogy mikor fog átsorolni egy rossz oldalra, és megmaradni amellett. És Isten számtalan helyzetben azért vetíti elénk a sok-sok történést, hogy higgyük el, hogy amilyen törvényszerűségek a hit útján vannak, ugyanolyan törvényszerűségek a hitetlenség útján is végigmennek, és az egyiknek ez a vége, a másiknak pedig az. Tehát érdemes szóba állnunk ezzel a fontos kérdéssel, hogy mi hogy akarunk az élet hétköznapjaiban a fennálló problémákhoz és Istenhez viszonyulni. És azt is elmondja a továbbiakban, hogy igen, ő tud arról, hogy vannak, akiknek a büszkeségükből vagy a gazdagságukból kell lejjebb adni, és hogy kell alázatra jutni, és vannak olyanok, akik pedig kicsinek és kevésnek érzik magukat, és talán nem csak az anyagi szegénységük vagy módjuk miatt érzik ezt, hanem a kevesebb adottságuk miatt is, de az Isten dolgaiban az a gyönyörű, hogy mindeközben, mindegy, hogy ki minek született, milyen a neme, hol lakik, milyen korban él, Isten mindezeket ki tudja egyenlíteni, és egy stabil belső embert tud kialakítani mindenkiben. Akinek a büszkeségből, a felsőbbrendűségből kell lejjebb adni és alázatra jutni, azt onnan hozza le. Aki kétségekben van magával, kis hitű magával szemben, és elbújna a világ elől, és kevésnek és kicsinek érzi magát, azt is a megfelelő helyre. Mert kedves gyülekezet, mi Isten kezében kincsek vagyunk. És számunkra, a kincsek számára Krisztus vére által új életet készít az Úr. És hatalmas lehetőségek vannak abban, hogy milyen jelenfejlődésen mehetünk keresztül a próbák ideje alatt. Legfőképpen a próbák ideje alatt. Ne essetek kétségbe akkor sem, ha elbuktok, ha nem sikerül. Tanulók vagyunk életünk végéig. Ne szégyellje senki az, hogy tanuló. Ez a legnagyobb dolog Isten színe előtt. Isten nem korhol, nem vádol bennünket, hanem mindig, minden esetben felsegít. És azt mondja, hogy igazából az a boldog ember, most fiatalok, hozzátok szólok megint, hogyha megkérdeznélek külön benneteket, hogy kit mondhatnátok boldognak, kíváncsi lennék, milyen válaszokat adtok. Nekem is volt egy fogalmam a boldogságról, fiatalon is, már kicsit idősebben is, meg most is lenne, hogy kit mondanánk boldognak, akinek mindene megvan, akinek minden sikerül, egyébként nincs is ilyen ember, akinek minden sikerül, csak úgy megjegyzem, vagy akinek jobb körülményei vannak, kedvezőbb családja van, sorolhatnánk mindenkit, aki nálunk úgy tűnik, hogy jobb helyzetben van. Isten meg azt mondja, hogy ne hasonlítgass ember. A boldogság nem ezen múlik, hogy körülötted mit látsz, és nem az én szempontomból, mondja az Úr, nem is ez a boldogság fogalma. Az a boldog ember, aki ezekben a kísértésekben ilyen formán tart ki, és engedi meg, hogy formáljam, és jut hitre, olyan hitre, ami elvehetetlen, mert minek utána megpróbáltatott, ő veszi el az élet koronáját, amit az Úr ígért az őt szeretőknek. Tudjátok, olyan világ előtt élünk, olyan események előtt, amikor mindenre szükség lesz, ami Istentől jön. És mindenki kell, hogy potyogjon a kezünkből, ami emberi vagy sátáni. Semmi más módja nem lesz a józan ész megtartásának, a valódi hit mellett való megmaradásnak, mint az, hogy ezekben az edzésekben, amiket most kapunk, valóban kitartsunk. Nem tudom, hogy közületek ki az, aki sportol, esetleg a fiatalok közül, vagy a felnőttek közül is, de tudhatjátok, mindannyian tudhatjuk, hogy ahhoz, hogy megfelelő izomzatotok legyen, vagy megfelelő teljesítményetek, folyamatosan edzeni kell, ugye? Ez az izomrendszer is úgy edződik, hogy gyakorolva van. Ugyanez a törvényszerűség a hitben is, hogy gyakorolni kell a hitet, a kitartást, a józanságot, az Istenre figyelést, a kérést, az elfogadást és a ráhagyatkozást, hogy józan cselekedeteink is lehessenek, és Isten melletti dolgaink. De nem áll meg itt az ige. Mert nagyon jól tudja, hogy minket nem csak ilyen kísértések szoktak érni, és erről beszél az adott szakasz második része, amit szeretnék nektek felolvasni. Senki nem mondja, amikor kísértetik, hogy az Istentől kísértetem, mert az Isten gonoszságban nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért. Hanem mindenki kísértetik, és ugye itt már más kifejezés van, itt valóban nem a megpróbáltatás, a szenvedés, a rajtunk kívül való rossz események, hanem a belső kísértésről van szó, hanem mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Azután a kívánság megfogamban bűnszül, a bűn pedig teljességre jutván halált nemz. Ne tévejegjetek, szeretett atyám fiai! Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való és a világosságok atyától száll alá, akinél nincs változás vagy változásnak árnyéka. Az ő akarata szült minket az igazságnak igéje által, hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk. Különbséget tesz Jakab, aki tudja, mit jelent emberileg gondolkodni, sátán útján járni, és tudja a különbséget az Isten útján való járással is, hogy az ember hajlamos arra, hogy amikor a belső motivációi vannak kikérve, amikor egy számára nagyon szépnek, jónak tűnő helyzetben van megpróbálva. Mert ne felejtsük el, hogy a személyes kísértéseinknek több formátuma van. Az, amikor belőlünk a haragot akarja kihozni, felháborító helyzetben kísértetünk meg, az feltűnő az embernek, nem? De milyen kifinomult módszerei vannak sátánnak arra, hogy saját magát szépnek és jónak tüntesse fel. És mint egy mézes madzagot húzza el előttünk azt, ami a mi belső szívünknek egy olyan vonzás lehet, amire hajlamosak lehetünk, amire ugrunk, amire vonzódunk. És mi meg is tudjuk magyarázni, hogy biztos, hogy Istentől jövő dolog ez. Azt mondja, hogy komolyan gondolkodjunk a dolgok felől. Amely dolgok nem rajtunk múlnak, és ezt érdemes kibogozni mindig, mennyire vagyunk részesei annak, ami történik velünk. Ha igen, akkor egy hívő embernek kötelessége analizálni, Isten elé állni, becsülettel kimondani azt, ami az ő hibája volt, és erre megoldás a krisztusi megváltás, a törvényszerű út, és ebben való megtisztulás. De kötelessége egy hívő embernek azt is megvizsgálni, és olyankor is megállni, amikor nem rajta múltak a dolgok, mint ahogy az előbb mondtam is. És kötelességünk azt is megtanulnunk, hogy milyen módon közelít felénk sátán. Meg vagyok róla győződve, hogy Ádám Éva kísértésénél nem csak egy véletlen alkonyi óra volt az, hogy ott termett sátán a kígyóval, és ők tudatlanul belementek a bűnbe. Istennek és a mennyei seregnek hosszú tanításába került, hogy kiképezze úgymond őket, hogy milyen lépéseket ne tegyenek, mert sátán közelíteni fog, és minden módon. Le is van írva az Úr profétáján, ez a folyamat. De kérdem tőletek, ha erre ekkora hangsúlyt fektetett az Úr akkor annak idején, hogy Ádám Éva meg tudjanak állni. Annál a Jézusnál, aki végigvitte a földi életét, és azt mondta, hogy itt van a világ fejedelme, és én bennem nincs semmije. És annál az atyánál, aki tudja, hogy ki az, aki fellázadt a mennyben, és hogy hogy közelít hozzánk. Ne lenne ott a értünk való munkájában az a fontos tézis, hogy teljesen megismertesse velünk Sátán módszereit, közelítéseit, megismertesse a mi szíveink hajlamát, és az erre való becsaphatóság tézisét. Szerintem nagyon nagy erőt fektet Isten arra, hogy mi így tudjunk a hétköznapokban figyelni, hogy hogy tud Sátán közelíteni, és nemet tudjunk mondani mindenféle közelítésére. Nem csak 50%-ban, nem csak néha, mert az életünk fog rajta múlni, az örök életünk. Testvérek, akik ma ide eljöttetek, kérdezlek benneteket. Hajlandók vagytok ilyen módon tanulni az Istentől? Ő komolyan veszi. Ő tudja, kivel állunk szembe. Mi csak néha sejtjük. Ő tudja egyedül a kivédésének a módjait. Mi magunktól nem tudjuk. Hajlandók vagytok erre a tanulásra feltenni az életeteket? Hajlandók vagytok mindent a hátatok mögé vetni, minden olyan kívánságotokat, amely nem egyezik az Isten útjával? És itt szeretném leszögezni, hogy Isten nem szélsőséges, és nem egyoldalú. Vannak igazi örömök. Az élet maga is egy örömforrás. Szabad örülni, és szabad ártatlanul, felszabadultan jól érezni magunkat. Szabad olyan dolgokat megtennünk, gondolnunk, ami az Istennel együtt való, és ez örömet ad, ez felszabadultságot ad, és jó lelkiismeretet ad. De arról, amiről az Atya azt mondja, hogy felé se menj, ne is közelíts, rám hallgass, magadat felülírva is rám hallgass, minden körülményt felülírva is, engem hallgass, és engem kövess. Hajlandók vagyunk-e ilyen módon a bűnnel leszámolni az életünkben, és Sátán közelítéseit észrevenni? Sikerülhet, testvérek, ha nem sikerülhetne, hazug lenne az evangélium. És mi mit akarunk képviselni a környezetünkben? Hazug evangéliumot akarunk képviselni? Néha megy, néha nem. Jaj, senkinek nem sikerül. Vagy azt, hogy a Teremtő Isten mindenek felett való. És engem innen ide segített. És nem állok meg most sem még ebben a helyben, mert innen még szeretne tovább segíteni. Hajlandók vagytok-e így figyelni az Atyára? És nem azt mondani, hogy jaj, hát azért esett most rajtam ez a dolog, mert Isten jónak látta most így megpróbálni engem. Hányszor hallok én is ilyet? Ne csapjuk be magunkat, ne tévelyegjetek, szeretett atyám fiai. Nem Isten hoz rátok próbát. Nem az Istentől való az, hogy most ezen keresztül kell mennetek. Az egyik, amit kitisztáz, az, hogy nem rajtatok múlt, sok összetevős ez az élet, és nem minden rajtunk múlik. A másik eset pedig az, amikor te sétálsz bele olyan dologba, amibe könnyelműen belemész. De nem mondd azt, hogy az Úrtól esett rajtad. Ne tévelyegjetek, atyám fiai. Istentől a jó adományok, a tökéletes ajándékok valók. Ő a világosság atya, ő nem változik, nyoma sincs. Mindent lefektetett a Szentírásban, mindent, amiből tanulhatunk és javunkra lehet. És ez az ő akarata minket igazság igéje által szülhet. Ha figyeled az igét, ha őszinte vagy hozzá, és őszintén akarsz hívő életet élni, akkor zsengéje lehetsz az élők közül, az emberek közül az Atyának. Az első zsenge Krisztus volt, és te és te és te, bárki, aki itt van, vagy mondhatnám úgy, hogy mindenki, aki szeretné, azok között, a zsengék között lehet, akiknél, embereknél meg tudja tenni az Isten. hogy leszámol a bűn mindenféle formájával, ami őt megkísérti. Még egyszer kérdezem, hazamentek úgy, ahogy szoktatok? Feltételezem, hogy mindig lelkesen és mindent megjegyezve, amit hallottatok. Vagy hazamentek, mindent megjegyezve lelkesen, és leültök, és számot vettek azzal, amire az Isten hív bennünket. Én nagyon imádkozom azért, hogy a 100%-os megoldás legyen a hazamenetel után. Azt pedig tudom, hogy Istennél lehetséges, hogy a bűnökről ne homályosan gondolkodjunk, ne tudjon bennünket bezavarni, hogy ki miatt történik velünk rossz, és felszabadultak lehessünk akkor is, amikor mi vagyunk bennyakig, és rajtunk múlt és megváltozhatatlan, mert van megoldás, mert megváltottak bennünket, meg akkor is, hogyha be akar zavarni minden körülmény, de mégsem te vagy a felelős ezért. Nem mindegy, hogy gondolkodunk, higgyétek el, egyáltalán nem mindegy. Azt pedig megtapasztaltam nagyon sokszor az életemben, hogy tud Sátán vádolni, hogy tudja velünk elhitetni azt, hogy mindenért mi vagyunk a felelősök, és igazából nincs meg akkora hit bennünk. Én voltam másfél évig olyan keresztény életben a megtérésem, megkeresztelkedésem után, amikor úgy éreztem, hogy számomra nincs már megváltás, mert én olyan hibás vagyok. És a vádoló ott toporgott, ott vádolt, ott dörömbölt bennem. Nekünk azt is meg kell tanulnunk, amikor vádol, hogy arra se mondjunk igent. Az is bűn. Se az önvádra, se mások vádolására. De ezzel együtt azt is meg kell tanulnunk, hogy mi se legyünk vádolók. Rengeteg vádfaja van. Nagyon sok szép és fájdalmas útja annak, hogy mi a bűntől meg tudjunk szabadulni. De én azt kívánom nektek ma, mindnyájatoknak, hogy lépjünk arra az útra, amire hív bennünket Jakab, akinek sikerült, és ő nem hamis evangéliumot hirdetett, nem félig való megoldás. És délután még beszélhetünk róla, mert nyilván folytatódik a dolog, meg a ti gondolataitok is jók lesznek, egymás hite által épülhetünk. De adja meg nekünk a jó Isten, és rajta nem múlik, mert nem csak Sátán nem alszik, ő sem, és egy egész mennyei sereget rendel azért, hogy sikerülhessen nekünk így megállni az életben. Amen. Kegyelmes Úr és Király, akinek a neve meg lett kérdőjelezve a világ mindenségben, és aki bizonyságot tettél arról, hogy te vagy az egyedüli igaz jó, hozzád szólunk, Urunk, aki mindennek tudója és megoldója vagy. Olyan dolgot tártál erénk, amelyet emberileg se átlátni, se kivitelezni nem tudunk. Azt, hogy vágyódunk ezután, ez bizonyára így van, Urunk, mert mindannyian ezért jöttünk ma eléd. Hogy hol kezdjük, hogy hol tartunk még gyerekcipőben, vagy éppen melyik fejlődési fázisban vagyunk, ezt te tudod leginkább. De egyben biztosak vagyunk, hogy te a magunk egyéni életéhez mérten minden segítséget megadsz ahhoz, hogy fejlődni tudjunk gondolatokban, a jó oldalra való állásban, Sátán dolgainak a megelőzésében, a tisztánlátásban, a jó lelki ismeretben, a becsületes életben. Istenünk, csak azt tudjuk kérni, juttasd eszünkbe mindig, minden élethelyzetben, amikor erre szükség van, hogy éppen mivel állunk szembe, és segíts minket igazságosan és józanul gondolkodni a próbák megpróbáltatások között. És Istenünk, ha te nálad ez nem lenne igazság, akkor nem kérnél tőlünk olyat, hogy örüljünk is mindennek, mert részesei lehetünk a hitben való növekedésnek. Ezért bátran, nem pedig merészen azt is kérjük tőled, taníts meg bennünket erre, hogy így tudjunk rövid időn belül gondolkodni. És addurunk, hogy egymás hite által is tudjunk épülni, és hogy olyan alázat lehessen bennünk, hogy örülni és értékelni tudjunk mást is, és helyet adni a hittestvéreink tapasztalatainak is. Köszönjük Istenünk, hogy már imádság alatt is felbuzdulhat a lelkünk, és a Te kegyelmi királyi széked előtt határtalan lehetőségek nyílnak meg. Nem szeretnénk ezzel visszaélni, legfőképpen pedig háttérbe szorítani nem. Ezért jöttünk eléd, Urunk, és Jézus Krisztusunk áldozata révén tudhatjuk, hogy meghallgatsz bennünket. Amen.